Sok gyerek van, szeretnék nekik történetet mondani. Nem tudom, hogy ilyenkor előre szoktak jönni itt a gyerekek, vagy a helyükről előre jönnek. Akkor nagyon megköszönöm, ha előre jöttök, mert sokkal könnyebb lesz, ha közelbe vagytok. Lehet, hogy én nem fogok lemenni azért, hogy hallható legyen hátul is. Meg nem fertőzlek benneteket. Nagyon aranyos gyerekek vannak itt a gyülekezetben, ez a történet. Ja, még jönnek másik oldalról is. A történet főszereplője Csilla. Gyere, te is, gyere közelebb. Csilla éppen hazafelé ment az anyukájával. Egy nagyon rossz helyen volt, a kórházban. Megvizsgálták Csillát, jó, azt mondja, jó, hát igen. És képzeljétek, azt mondta a doktornéni, hogy meg kell műteni. Vakbél gyulladása van, és be kell menni a kórházba, és meg fogják operálni. Nagyon szomorú volt Csilla, és mondta, hogy ő nagyon fél. Ő egyedül lesz a kórházban, az anyukája is haza kell menjen, mit fog egyedül csinálni? És mondta az anyukája, próbálta bátorítani, hogy hát ne félj, ez nem egy olyan nagy műtét, lesz ott még sok másik gyerek, vannak sokkal súlyosabb betegek is, te gyorsan túl leszel rajta. Mert Csilla nagyon félt. És hazafelé menet imádkozott, hogy a drága Jézus segítse meg őt, hogy bátor legyen, mert ő most nagyon-nagyon fél. Otthon várta a kis testvére, Gyuszika, és elkezdtek játszani, elkezdtek pakolászni. Aztán egy idő után nem is figyelte Csilla, hogy a testvére eltűnt valahova. Jött az anyukája, és kérdezte, hogy nem látta a Gyuszikát, én már egy órája nem látom. Volt kint az udvaron, meg hallottam, hogy itt is beszélgettetek, de sehol nem találom. Ketten elindultak keresgélni, megnézték a szobába, a konyhába, a szekrényekbe, az udvaron, és sehol nem találták. Az anyukája már nagyon megijedt, hogy mi történhetett, hol lehet. És akkor eszébe jutott valami Csillának, és hátra szaladt, az udvar végébe volt egy széntároló. Kinyitotta a széntárolót, és Gyuszika ott aludt. Ez egy olyan tároló volt, hogy valahogy befele be tudott menni, de ki már nem tudta kinyitni az ajtót, és bent maradt. Egy idő egy kiabált, az elaludt. És amikor bevitték, megmosdatták, mondta, hogy ő nagyon éhes, enni adtak neki. És az anyukája megkérdezte, de Gyuszika, hát ott egyedül nem féltél? És mondta, hogy de egy kicsit féltem az elején, de aztán elkezdtem énekelni, és addig énekeltem, amíg elaludtam. És kérdezte az anyuka, hogy hát mit énekeltél? És mondja, hogy hát tudod, a múlt szombaton az imaházban hallottam azt az éneket, amit a szombatiskolában is énekeltünk a gyerekekkel, hogy míg Jézus bennem él, míg ereje segél, fut tőlem gond és félelem. És ezt énekeltem, és elaludtam. Csilla elgondolkodott, és azt mondta, valószínű, Isten így üzent számomra, hogyha én bízok benne, akkor nincs félelem, nincs gond, mert akkor mindig minden körülmények között velem van. És ezt nem felejtette el akkor is, amikor betolták a műtőbe, és utána felépült, és megköszönte Istennek, hogy ő vele volt. Ti se felejtsétek el soha, hogy bármilyen nehézség van, vagy ha úgy érzitek, hogy valami nagyon rossz, vagy nagyon féltek, mindig legyen ott az eszetekben, de Isten veletek van. Jó, ezt megjegyzitek? Isten mindig ott van mellettünk. Ilyen ügyesek voltak, én most adok nektek valamit, nem tudom, hogy eljutott-e már ide a gyülekezetbe. Van ilyen kis borítékunk, amit a gyerekek beletehetik az adományt, és amikor, biztos nincs, mert nem láttam egyet se itt a gyülekezetben, és amikor jönnek a kosárral, akkor ti ebbe oda tudjátok adni. De fölírhatjátok rá a neveteket, és ez a tietek lehet. Majd a pénztáros nénitől mindig visszakapjátok, jó? ő, osszátok szét, lehet több is egy-egy gyereknek, jó? Ha nem elég, még adok, a táskámban még van. Vehettek nyugodtan kettőt is, mert lesz annyi. Még hagyok itt. Vigyetek nyugodtan, amennyit szeretnétek. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Amikor tavaly ősszel a ezévi programot készítettük, akkor a gyülekezettől, vagy a lelkésztől, a lelkészen keresztül jött egy kérés, hogy sáfársági szombat legyen ebben a gyülekezetben is. Sáfársági osztály nem tudott mindent teljesíteni, a sáfársági osztály vezetője is ideadott egy listát, hogy válasszak belőle, aztán így választottam ezt a gyülekezetet, a Balatonfüredi gyülekezetet is. És most, amikor nézegettem a beosztást, láttam, hogy néhány hete a területi kincstárnok is volt itt. Nem tudom, lehet, hogy ő is sáfársági osztály, ő nem azt tartott. De egy negyed évvel ezelőtt, tehát az első negyed év az teljesen a sáfárságról szólt. Azt gondolom, hogy amit lehet, mindent megbeszéltünk. Nagyon sok újat nem lehet mondani. Nem is szeretnék. Azt szeretném, hogyha ma délelőtt néhány percben, fél órában egy kicsit emlékeztetnénk magunkat arra, hogy mi is a sáfárság. Két igét olvasok, a két legismertebbet, ami a sáfársággal foglalkozik. Az első, Péter apostol első levelének 4. fejezetéből a 10. verset. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. A másik ige pedig Korintusi levél első levélből a 4. fejezet 2. verse, ami pedig a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenki hívnek találtassék. Sáfárság. Valamikor ennek más jelentősége volt, mint ma. Valamikor ez sokat jelentett, és sokkal többet mondott, mint nekünk ma. Egy kicsit elkopott az értelme, és talán a gyakorlata is. Alig-alig találunk magunk között, nem magunk között, hanem magunk körül olyan embereket, akik próbálják megvalósítani, akik próbálnak igazi sáfárként élni. Lehet talán, hogy néha még negatív érzések is kötődnek hozzá. Azt mondják, hogy sáfársági szombat, akkor egyből arra gondolunk, hogy valószínű megint pénzről lesz szó. Holott a sáfárság egyáltalán nem ezt jelenti. Nézzük meg, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy az életvitellel kapcsolatban mi a mai gondolkodás? Mi az, ami minket körülvesz? Azt látjuk magunk körül, hogy arra igyekeznek az emberek, hogy minél jobban érezzék magukat. Hogy minél több mindennel körülvegyék magukat. Hogy minél több mindennel rendelkezzenek. Ezt sugallja minden magunk körül, hogyha több mindenünk van, ha több mindent megengedhetünk magunknak, akkor valószínű boldogabbak, akkor kiegyensúlyozottabbak lehetünk. És egy állandó hajtás van az emberekben, hogy menni kell, tenni kell, megszerezni kell, pénz kell, hogy szinte az egész időnket lekötjük, zajok vesznek körül, és alig-alig van időnk megállni, alig van időnk elcsendesedni, nagyon ritkán van időnk arra, hogy úgy csak kettesbe legyünk Istennel, és vele beszélgessünk. Egyre kevesebb az idő, hogy a körülöttünk lévő szépségekre odafigyeljünk. Az állandó hajtásnak, az állandó elégedetlenségnek, az állandó többet akarásnak látjuk, hogy mi a következménye. Látjuk, hogy milyen emberek vesznek bennünket körül. Panaszkodóak, elégedetlenek, céltalanok. Egyre több az öngyilkos, éppen ma néztem meg, hogy most már közelítjük a 800 ezer öngyilkost ebben az évben. Kábítószer kiadásokat, ha megnézzük, ugye ez is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek próbálják valahogy túlélni a feszültségeket. Dollár milliókba, milliárdokba mérhetjük. Talán 270 milliárd az ez évi kiadás. Tehát a mai világban az én van a középpontban. Nekem legyen minél jobb, minél több, néha mindegy, hogy milyen áron. És ezzel szemben a Biblia egy teljesen más életfelfogást tanít. Isten azt mondja, és nagyon sok számtalan helyen olvassuk a Bibliában, néhányat idézek, például a Zsoltár 24-ben, de az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Vagy az 50. Zsoltár, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Nagyon sok helyen találkozunk ezzel, amikor Isten kimondja, hogy minden az övé. Ő mindent ránk bíz azért, hogy sáfárkodjunk. Isten ad számunkra, de ő a tulajdonos. Ő mindennek a tulajdonosa. Ő ad életet, ad erőt, egészséget, időt, befolyást, értelmi képességeket, lelki ajándékokat, ad anyagi javakat is, és még sok-sok mindent sorolhatnánk. És mindezt azért bízza ránk, hogy ezt használjuk az ő dicsőségére. Amint az alapigében is olvastuk. Tehát a sáfárság az egész életünket átfogja. Mindent, amit teszünk, és mindent, amivel rendelkezünk. Tehát az ő tulajdona a pénzünk, a házunk, a testünk, szabad időnk, az ügyességünk, a képességeink, a házastársunk, a gyermekünk. És Isten azért bízza ezeket ránk, hogy mi bölcsen kezeljük. Ez teljesen ellentétje annak, amit a világ hirdet. Hogy mi vagyunk az urak, és minél több mindennel rendelkezünk, annál értékesebbek vagyunk. Nem, Isten nem ezt mondja. Isten azt mondja, hogy minél több mindent ránk bíz, annál nagyobb a felelősség. Ha Isten elvesz valamit ezek közül, akkor az az érzet kell legyen bennünk, ami volt jobban is. Hogy az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az ő neve. Nagyon gyakran nem értjük meg Isten tervét. Nem értjük meg, hogy Isten miért enged meg valamit az életünkben. De ő tudja. És mindennek célja van. Isten kérhet is tőlünk azon a jogon, hogy ő a tulajdonos. Tehát a sáfárság alapja az, hogy mindenem, ami van, az Istené. És ezt elismerni kötelességem, és nem érdem. Ellen White-tól idézek, bizonyságtételek a gyülekezetnek 7. kötet 177. oldaláról. Ne feledjük, hogy amit Isten ránk bízott, az nem a mi tulajdonunk. Ha az volna, önkényes hatalmat követelhetnénk magunknak, vagy átruházhatnánk a felelősséget, a sáfárságunkat másokra. Ez azonban nem lehetséges, mert az Úr egyénileg bízott meg bennünket, hogy sáfárai legyünk. Isten egyénileg bízott meg bennünket. Ebből az is következik, hogy nekem nem a másik életét kell elemezgetni, hogy ő milyen sáfár, hanem nekem kell Istennel elszámolni. Szombatiskolában is nagyon sok szép idézet volt. Egyet idéznék. Tehát a sáfársággal, sáfárokban is ezt olvastuk az alaki igében, hogy ami megkívántatik az, hogy mindenben hívnek találtassék. Hogy mindenben hűséges legyen. A hűség azt jelenti, hogy bízik Istenben. És innen az idézet. A hűség azt jelenti, hogy megvizsgáltak, megpróbáltak, de elkötelezettségük végig töretlen marad Isten tervéhez. Hűségesnek lenni azt jelenti, hogy kitartunk amellett, amiről tudjuk, hogy jó, főként a lelki harcok hevében. Isten bízik bennünk. A sáfárság az egy bizalmi állás. Isten előre megbízik bennünk. Ő előre ad nekünk. Mindnyájan, akik itt vagyunk, ilyen bizalmi emberei vagyunk Istennek. Ugyan a gazdánk most elutazott, de vissza fog jönni. És mindennel, amit ránk bízott, el kell számolnunk. Mindennel. 100%-kal. Nem csak a 10%-kal, hanem mindennel. Az életünkkel, anyagi javainkkal, befolyásunkkal, családunkkal, lelki ajándékainkkal. Hűségesnek kell lennünk függetlenül attól, hogy mennyit kaptunk. A legkisebb dolgokban is hűségesnek kell lenni. Hűségesen kell kezelnünk a másét is. A munkahelyünkön, vagy bárhol, ahol vagyunk. Ha hűséges sáfárok vagyunk, akkor a jellemünket formálja Isten. És talán a mai világban a legnagyobb előnye az, hogyha hűséges sáfárok vagyunk, akkor megelégedett életünk lesz. Akkor hálával tudjuk fogadni azt, amit Isten ad nekünk. Hálával tudjuk elengedni azt, amit Isten elvesz tőlünk. Nem panaszkodunk, hanem mindenünk Isten kezében van. Nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogyha leülnénk Istennel szemtől szemben, és be kéne mutatnunk neki a pénztárkönyvünket, idézőjelben mondom. Ha számon kérné tőlünk a szavainkat, ha számon kérni az időnket, ha számon kérni a képességeinket, amit ránk bízott, ha megkérdezné, hogy hogyan neveltük a mi gyermekeinket. Tudom, hogy a gyerekek hite nem csak a szülőktől függ. De ha el kéne mondani neki, vagy ha megkérdezné, hogy a házastársunkat hogyan kezeljük, hogyan nézünk rá, Isten ajándékaként, vagy néha teljesen másképp. Sáfárság azt jelenti, hogy légy hűséges ott, ahova Isten állított téged. Sáfárkodj teljes erődből, azzal, amit kaptál. És tedd azt, amit tudsz. És mindezt tedd teljes erőddel, és teljes szíveddel. Természetesen azt is jelenti, hogy semmit ne tegyünk erőnkön felül, hiszen a mi testünkért is felelősek vagyunk. Ne legyünk túlterheltek, hanem kiegyensúlyozottan, egészségesen éljünk. Hát megnéztük, hogy mi a sáfárság alapja, az, hogy Isten a tulajdonos. A követelmény pedig az, hogy hűségesek legyünk. És a harmadik területe, hogy mi a haszna annak, hogy mi így élünk. Az alapigében azt olvastuk, hogy ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak. A szolgálatnak, a hűséges sáfárságnak haszna kell legyen. Aznak kell legyen mások életében is. Egy buddhista férfiról olvastam, aki miután teleszívta magát minden tudománnyal, és úgy gondolta, hogy most már egész okos, befalasztotta magát, csak egy kis lukat hagyott ki, ahol élelmet adtak be neki, és folyamatosan mindenki számára, aki ott elment, hirdette, hogy ő nagyon szeret mindenkit, gazdagokat és szegényeket, ő mindenkit elfogad, nem ártott soha senkinek valóban, egyetlen szóval sem, csak éppen semmi jót sem tett. Isten nem ezt várja el. Nem azt várja el, hogy szóval szeressük egymást, és ezt hirdessük. Nem ilyen terméketlen jó lelkekre van szükség, hanem olyan sáfárokra, akiknek az élete nyomán másoknak áldás lehetünk. Ha nem ezt tesszük, akkor nem vagyunk hűséges sáfárok. A hűséges sáfár élete minden percében másokért él, és cselekedeteivel, szavaival kifejezi azt, hogy ő megértette, hogy Isten a tulajdonos, megértette, hogy Isten mennyire szereti őt, és ezt próbálja másoknak továbbadni. Néha nehéz, mert azt gondoljuk, hogy hiába teszünk bármit a körülöttünk élőkért, nem figyelnek oda rá. Mindenki el van foglalva, és nem sok értelme van. Pedig Isten is arra hívta fel a figyelmünket, hogy az ítéletnél nem az lesz a kérdés, hogy mennyit tudunk, hanem az, hogy mennyit tettünk másokért. Gyülekezetekben is próbálunk különböző programokat szervezni, és talán nem olyan nagy az érdeklődés, mint ahogy mi elvárnánk. Isten azt kéri, hogy mindannyian a magunk helyén, a munkahelyünkön, az iskolába, vagy ahova helyezett bennünket. Legyünk sáfárok. Látszon az életünkön, hogy mi kaptunk, és szeretnénk továbbadni. Néha nehéz. Nem régen. És ezen gondolkodtam. Egyrészt kevés az idő is, amit egyházon kívül tölthetek. És mi az, amit emberekért tudnék tenni? Hogy ez olyan kevés. És talán sok értelme sincs. És miközben ezeken gondolkodtam, Isten küldött egy választ számomra. Ez a történet jóval 41 évre nyúlik vissza, amikor 7 éves voltam, mielőtt az iskolát elkezdtem, egy új helyre költöztünk. A szomszédban lakott egy házas pár, mi úgy hívtuk, hogy kisbácsi és kisnéni, volt egy fiúk, Tamás. Az első péntek este, előre elmondanám, hogy anyukám nagyon szeret sütni, és minden péntek este kalácsot sütött, akkor is és azóta is. És néhány szelet kalácsot összecsomagolt egy tányérra, megfogta a kezemet és a húgom kezét, aki akkor 6 éves volt, és becsöngettünk a szomszédba. Szomszédba éltek kisbácsiék, bementünk, kisnéni ágyban fekvő beteg volt. Mozgáskorlátozott, igazán nem volt beteg, csak nem tudott fölállni segítség nélkül. És mondtuk, hogy mi vagyunk az új szomszédok, hoztunk egy kis kalácsot, néhány mondatot beszélgettek, mi gyerekek hallgattunk. Aztán elmentünk. És a következő péntek este megint ugyanez volt. 11 évig, amíg ott laktunk, minden péntek este, vagy imaház előtt, vagy után, attól függően, hogy tél vagy nyár volt, átmentünk a kis családhoz. Volt egy fiúk, Tamás, ő nem igazán vett részt a beszélgetésekbe, ő úgy elhúzódott, de azért hallgatta, hogy miről van szó. Nem volt egy hivatalosan úgy mondhatni Biblia óra sem. Ők reformátusok voltak, a bácsi mindig ott volt a templomba, nagyon komolyan gyakorolta a hitét. Beszélgettek Bibliáról is, de igazából ezek ilyen általános beszélgetések voltak. Természetesen 11 év alatt azért megismerték az adventista hitelveket is, mert hát csak ha minden péntek este egy-két mondat szóba került, akkor is. És 11 év után elköltöztünk onnan. Nagyon messze, ez Marosvásárhelyen volt, is a Szegre. És én teljesen elfelejtettem kisbácsiékat. És ezen a nyáron érkezett egy meghívó. Kis Tamásnak, aki akkor még egy fiatal ember volt, családja lett, gyereke született, és most volt az esküvője. És az esküvői meghívót küldték szüleimnek természetesen, azzal a megjegyzéssel, hogy akik az életükben fontosak voltak, szeretnék, ha ezen a napon velük lennének. 30 év telt el. 30 év. És
csak nem felejtették el. Nem felejtették el, hogy valamikor volt egy adventista szomszédjuk. Semmit nem tettünk értük azon kívül, hogy pár szót beszélt anyukám hetente. Tehát amikor úgy elkedvetlenedünk, és úgy gondoljuk, nem érezzük, hogy az embereket érdekli Isten igéje, lehet, hogy az nem. Tehát soha nem tudjuk, hogy mit jelent mások életében az, ha csak érdeklődünk irántuk. Ha csak esetleg megkérdezzük, hogy hogy vannak. Nekünk ez a küldetésünk, hogy másokért éljünk. Hogy sáfárok legyünk. Soha nem gondoltam volna, hogy 30 év után is emberek életében egy olyan fiatal ember nősül meg, aki akkor meg sem született, és semmit nem tud rólunk. De az apukája valószínűleg elmondta, hogy itt a szomszédba valamikor élt egy adventista család, akik átjöttek nagymamáthoz, és beszélgettek vele. A nagymamának igazán hetekig csak mi voltunk, akikkel találkozott, mert ő nem tudott kimenni a házból. Ez a mi küldetésünk, hogy tegyünk valamit másokért. Ha nem gyakoroljuk, ha nem vagyunk hűséges sáfárok, ha nem teszünk semmit másokért, akkor egy idő után nem is tartjuk annyira fontosnak. És talán el is felejtjük. Olvastam egy történetet, hogy a tengeri sirályok egy csoportja éhen halt az Atlanti-óceán egyik partszakaszán. Nem azért, mert nem volt élelem, hanem azért, mert hosszú éveken keresztül azon a partszakaszon egy halászflotta működött, és ugye amikor kihozták a halat és minden mást, amit összefogtak, amire úgy nem volt szükség, azt kidobálták, és a sirályok megették. És éveken keresztül így éltek, és elfelejtettek halászni. Azért pusztultak el, ott volt mellettük az élelem, de elpusztultak, mert elveszítették a természetes halászó képességüket. Nem tartozik a témához teljesen, de azért igen, hogyha nem teljesítjük a küldetésünket, akkor egy idő után talán már nem is tartjuk annyira fontosnak, és elveszítjük az elevaló képességünket. Tehát összefoglalva, mit is jelent sáfárnak lenni? Sáfárság tudatos életet jelent, és helyes, fontossági sorrendet. Azt jelenti, hogy tudom, hogy mindent Istentől kaptam, és Isten van az első helyen az életemben. Minden kérdésben. Az első Tesszalonikai levél 2. fejezet 12. versét olvasom egy új fordítás szerint. Úgy kellene, hogy éljetek, hogy az életetek bizonyítéka legyen annak, hogy ahhoz az Istenhez tartoztok, aki hív benneteket az ő királyságába és dicsőségébe. Úgy kell élnünk az életünket, hogy az bizonysága legyen annak, hogy Isten van az első helyen az életünkben. Isten van az első helyen a pénzügyeinkben. Nem csak azzal kell elszámolnunk a tizeddel, amit idehozunk, hanem mindennel. Isten van első helyen az érdeklődési körünkben, amikor hobbit választunk, amikor a szabadidőnket töltjük, amikor kirándulunk. kedves történetet hallottam arról egyik szombat délután. Ócsai Tamás éppen hazafelé tartott egy gyülekezetből, és megállt egy parkolóba, bement a mosdóba. És arra lett figyelmes, hogy egy csapat férfi Pál apostolról beszél. Ugye ez nem olyan szokványos, hogy a parkolóban Pál apostolról beszélnek. Aztán kiderült, hogy egy ismerős csoport, egy református gyülekezetnek a férfi tagjai egy hétvégére elmentek kirándulni, úgymond egy ilyen lelki csendességre, és ők is hazafelé tartottak. És erről és Pál apostolról beszélgettek. És ugye elgondolkodtam, hogy amikor mi megyünk haza a kirándulásról, akkor miről beszélgetünk. Néha azt is megkérdezhetjük, hogy miről beszélgetünk, amikor a gyülekezetből megyünk hazafelé. Vagy amikor szünet van a gyülekezetben. Nem adventista férfiak voltak, de együtt jártunk velük egy vezetőképzésre, és láttam, hogy mennyire ragaszkodnak Istenhez. És milyen sokat jelent számukra az a hétközben ima óra, vagy a gyülekezetben a szolgálat. Amikor tanítottak, egyik közülük éppen egy előadó volt, és bemutatta a naptárát. Azért mutatta, hogy hát tervezést tanított. Egyik napra, teljes napra, az volt beírva a gyülekezeti munka. Hát nem tudom, nekem mikor volt annyi időm, hogy egy teljes napot gyülekezeti munkára szenteljek. Ha Isten van az első helyen, akkor át fognak rendeződni a pénzügyeink, át fognak rendeződni a időbeosztásunk, az érdeklődési körünk. Legyen Isten az első helyen a kapcsolatainkban, a családunkban. Legyen Isten az első helyen a problémáinkban. Éppen ma olvastam egy érdekes gondolatot, hogyha gondjaink vannak, akkor is úgy imádkozunk Istenhez, hogy segíts nekem ebben és ebben. Nekünk megvan a tervünk, megvan az elképzelésünk, és megkérjük Istent, hogy segítsen. Ne, adjuk át neki teljesen, és azt mondjuk, hogy itt van, vagy itt vagyok. Amikor elhatározzuk, hogy mi hűséges sáfárok akarunk lenni, akkor ne segítséget kérjünk ehhez, hanem teljesen adjuk át a mi életünket. És mondjuk, hogy itt vagyok. Itt van minden, amit rám bíztál. Adj bölcsességet, hogy hogyan használjam. És ha itt teszünk, akkor megelégedett életünk lesz. Szintén ez a, kit mondtam, hogy előadást tartott egy református keresztény, mondott egy történetet, amikor a sáfársággal foglalkoztunk, akkor elmesélte, hogy 50. születésnapjára egy tesztvezetést kapott a Hungaroringra családjától. Ez jó. És amikor elment és beütették az autóba, akkor bekötötték a biztonsági övet, akkor megkérdezték, hogy kényelmes? És mondta, hogy igen, teljesen kényelmes. És azt mondták neki, hogy akkor valami nincs rendben. Ha sehol nem nyom, és minden kényelmes, akkor valahogy nincs rendben. És azt mondta, hogy azóta ő ezt nem felejtett el, és amikor beül az autóba és beköti magát, mindig eszébe jut. Hogy mi egy olyan világban élünk, ahol nem Isten van az első helyen, ahol nem sáfárként élnek a körülöttünk élő emberek, nem azt az értékrendet képviselik, amit a Biblia képvisel. És ha úgy élünk ebben a világban, hogy minden teljesen rendben van, és sehol nem nyom, akkor lehet, hogy valami nincs rendben. Akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy biztos, hogy Isten értékrendjét követjük. Hát azt mondta, hogy egy keresztény életvitel nem passzolhat teljesen a mai világhoz. Legyen Isten az első. Ha Istent helyezzük az első helyre, ha átengedjük neki az életünk vezetését, akkor minden más megfelelő helyre fog kerülni. És ha hűségesek vagyunk, ha legkisebben hűségesek vagyunk, akkor majd Isten azt tudja nekünk mondani, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy olyan életünk legyen, hogy majd azt mondhassa nekünk. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te Urannak örömébe. Legyünk majd ott együtt, addig pedig legyünk hűséges sáfárok. Amen. Amen.